Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, a mennyei atyától, aki alkotta a mennyet és a földet. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ami hitünk épülésére, lelkünk megerősítésére, úgy ahogy olvasom az Jakab apostol levelének első fejezetéből, a 13. verssel kezdődő ige szakaszból. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta ezt az igét, amelyet hallottunk, hogy mi is tartsuk meg, ne csak hallgatói, hanem boldog megcselekvői lehessünk. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz és bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki a testélet ige vagy, imádunk téged, és szeretnénk élni szerinted, általad és benned. Imádunk téged, aki életedet adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk, kérünk munkálkodj bennünk. Az ígét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Mózes második könyvének 20. részéből, a 17. versből eképpen. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt 10 hétben, 10 vasárnapon a 10 parancsolatot tanulmányoztuk végig vasárnapról vasárnapra. A mai nappal eljutottunk a 10. parancsolathoz, amely a bűn gyökerére, a kívánságra világít rá. Ha egy kicsit körülnézünk a minket körülvevő világban, akkor azt tapasztaljuk, hogy különböző ingerek, ízek, illatok, hangok, de főleg képek formájában olyan hatások érnek minket, amelyek a bennünk rejlő kívánságok megszerzésére ösztökélnek, vagy pedig a bennünk még meg sem fogalmazódott kívánságokat gerjesztik fel. Hogy ez mennyire így működik, néhány napja én is megtapasztaltam, amikor hazafelé mentem, és annak a cégnek az autóját láttam meg, amelyek egy bizonyos ismert dallamot játszik, a család melege helyett a család hidegét szállítja, ugye jégkrémet visz házhoz, és addig, amíg nem láttam ezt az autót, addig nem voltam sem éhes, sem az édességet, sem a hideget nem kívántam, fagylaltot vagy gyümölcsöt, de amint megláttam az óriási fényképen az autó oldalán a hatalmas fagylalton a focilabdányi egészséges érett málna szemeket, akkor nekem is felmerült az én szívemben is a kívánság, hogy de jó lenne ebből enni. Pedig előtte semmi ilyen vágy nem volt bennem. Ennél megdöbbentőbb élmény volt, amikor a tévében egy olyan dokumentumfilmet láttam, amely arról szólt, hogy a különböző üdítő italoknak vagy söröknek a reklámfotóit hogyan készítik el. Elgondolkodtató volt azzal szembesülni, hogy mindaz, ami kedvenc italunkat olyan kívánatossá teszi a képeken, az hamis, mű és még nagyon sok esetben mérgező is. A pára, a vízcseppek, a hab, a jégkockák, sőt, még a pohárban lévő ital sem az a reklámban, amit mi a boltban megveszünk. És megdöbbentő volt látni, hogy erről nagyon természetesen beszéltek, hogy ez hogy működik, és közben nem tűnt fel senkinek, hogy valójában egy nyilvánvaló hazugság az, amivel rá akarnak venni bennünket arra, hogy bizonyos termékeket megvásároljunk. Hogy felgerjesszék bennünk a kívánságot ezen termékek megszerzésére, minthogyha ezeknek a birtoklása önmagában boldoggá tenni az embert. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a mi ellenségünk jól ért a kívánságok felgerjesztéséhez. De fel kell tennünk magunknak a kérdést, kedves testvéreim, hogy vajon minden kívánság rossz? Aztán a 10 parancsolattal, a 10. parancsolattal kapcsolatban azt is feltehetnénk, hogy Isten miért ilyen radikálisan fogalmaz, szinte lehetetlennek tűnő dolgot kér, ne csak, hogy ne tegyünk valami rosszat, hanem még ne is kívánjuk. Hogyan juthat el ide az ember, és hogyha vannak kívánságai, akkor mit tegyen ezekkel? Ezekre a kérdésekre szeretnék röviden válaszolni az ige alapján a Szentlélek segítségével. Hogyha megnézzük a 10. parancsolatot, nem csak az általa közölt üzenet megdöbbentő, hanem az is, amilyen viszonyban van első ránézésre az első parancsolattal. Hiszen az első parancsolat, vagyis a 10 parancsolat preambuluma, az egy nagyon emelkedett hangvételű gondolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ehhez képest 10 parancsolat végén ilyen ökrökről, meg szamarakról olvasunk. Hát hogy jön össze a kettő? Az emelkedett hangvételű kezdet, és aztán pedig ezek a hétköznapi dolgok. Isten ezzel arra kívánja felhívni mindnyájunk figyelmét, hogy valamennyi szép és ünnepélyes hitvallásnak csak annyi értéke és hitele van, amennyi abból a mindennapokban, a leghétköznapibb dolgokban megvalósul az életünkben. Tudunk mi nagyon szépeket, nagyon vallásosakat, sokszor nagyon biblikusakat is mondani. Az a kérdés, hogy a mi hétköznapi életünk, már bocsánat a kifejezésért, ilyen ökör és szamár ügyeiben is érvényre jut-e mindaz a szép hitvallás, mindaz a szép gondolat, amit mi esetleg másoknak vagy magunknak megfogalmazunk, vagy jónak ítélünk meg. Vajon meglátszik-e az életünkön, hogy Jézus Krisztus ott az Úr? Amikor kicsit jobban megvizsgáljuk a 10. parancsolatot, azt látjuk, hogy Isten ezzel az igével az ember szívének a legmélyebb régióit járja át, világítja meg. Az ember motivációit, az ember kívánságait hozza a felszínre. Mindazt a mozgatórugót, vagy mozgatórugókat, amelyek a tetteink, a szavaink, a gondolataink mögött állnak. Ez az ige nem csak arra szólít fel, hogy valamit ne tegyünk, hanem egyenesen azt mondja, hogy ne is kívánjuk. Majd a későbbiekben fogjuk látni, hogy ez miért nem lehetetlen. Most azonban arra keressük a választ, hogy mi is a kívánság gyökere, és hogyan működik az emberben. Nagyon jó példát olvastam erre, vagy megfogalmazást, hogy mit is jelent a kívánság egy rövid mondatban. Kívánság nem más, vagy a kívánság gyökere nem más, mint az összehasonlítás, és az összehasonlításból fakadó elégedetlenség. Már az Édenkertben is így kezdődött. Gondoljunk bele, hogy Ádámnak és Évának mindene megvolt. Egyetlen egy fáról, a jó és gonosz tudásának fájáról nem ehettek. És valóban igaz lett rájuk nézve a közmondás, nem látták a fától az erdőt. Nem látták a jó és gonosz tudásának fájától azt a sok-sok többi fát, amit Isten viszont nekik adott, és amivel jól élhettek volna. Nem látták Isten rengeteg ajándékát, csak azt látták meg, hogy miük nincs. Nem csak amiatt bánkódott már az első emberpár, ami nem lehet az övé, hanem annak sem tudott örülni emiatt, ami már megadatott neki. És az ördögi az egészben az, hogy amikor megszerzi kívánsága tárgyát, az nem csak, hogy nem teszi boldoggá, hanem mindenét elveszti miatta. Mindazt az áldást, mindazt a lehetőséget, ami ott az Édenkertben megadatott. Ezt akarja, kedves testvéreim, a sátán ma is elérni az életünkben a kívánság által. El akar kedvetleníteni, bizalmatlanná akar tenni Istennel szemben, lehetőleg azt akarja, hogy lázadjunk fel ellene, mert ő valamit nem ad meg, vagy nem úgy ad meg, ahogy mi elképzeljük, végül ki akar semmizni, és meg akar semmisíteni. Ez a sátán célja. Ennek eszköze a kívánság és az azt generáló összehasonlítás. Ahogy látjuk a bűneset történetében, az első ember Istennel hasonlította össze magát. Azt mondta neki a kísértő, ha esztek a jó és gonosz tudásának fájáról, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. Nem kell mást tennetek, mint fellázadnotok ellene. Aztán a későbbiekben látjuk, hogy Káin Ábellel hasonlította össze magát, és aztán még sorolhatnánk tovább ezeket az összehasonlításokat. Az az ördögi mindezekben, mindebben az összehasonlításban, hogy ilyenkor mindig a saját magunk mínuszait hasonlítjuk össze a másik ember pluszaival. Így is fogalmazhatnánk, hogy mit is jelent ez az összehasonlítás. A saját mínuszainkat hasonlítjuk össze a másik ember pluszaival. Neki már van, nekem még nincs. És miért nincs? Az ő élete sokkal könnyebb, bezzeg az enyém, mennyire küzdelmes. A kísértő célja mindezzel nem más, mint hogy elkedvetlenítsen, elszomorítson, és hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy igazából hálásak lehessünk Istennek. Isten ezt világossá teszi az 50. Zsoltárban, amikor azt mondja, az dicsőíti őt igazán, aki hálával áldozik neki. Ezt mondja ott az ige, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. A kísértő pedig azt akarja, hogy kívánjunk, és ez a kívánság betöltse a szívünket, megbénítson, hálátlanná, és végül örömtelenné tegyen, és megmérgezze az életünket. De feltehetnénk azt a kérdést is a 10. parancsolattal kapcsolatban, hogy miért olyan fontos Istennek, hogy milyenek a mi kívánságaink. Miért tartja annyira fontosnak azt, ami tulajdonképpen kifelé nem is látszik. Ez kiderül a 10. parancsolat héber eredetiéből, hiszen ott ez a kívánás nem csak elméleti epekedést vagy sóvárgást jelent, hanem azt jelenti, hogy úgy kívánok valamit, hogy már törekszem is, hogy megszerezzem azt. Hétköznapi példával élve olyan a kívánság, mint a tojás. Ha melengetik, akkor az nem marad mindig tojás, hanem egy idő után elkezd csipogni és szaladni. Ilyen a mi kívánságunk is. Amikor foglalkozunk vele, amikor eltervezzük, hogy hogyan szerezzük meg, az már nem marad többé kívánság, hanem az már akcióvá, tetté formálódik. Hogy mennyire igaz a felolvasott a lekcióban lelkipásztor testvérem által felolvasott Jakabi ige, az a hétköznapokban gyakran megtapasztalható. Azt olvassuk az igében, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Aztán a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Hogy ez mennyire így van, a közelmúltban én magam is megtapasztaltam. Egy internetes reklám felkeltette a figyelmemet, és elhatároztam, hogy az ott reklámozott terméket tűzön vízen át mindenképpen megszerzem és megvásárolom. Minél többször néztem meg ezt a reklámot, persze annál jobban kívántam, és annál jobban meg akartam venni. És az sem zavart különösebben, az sem riasztott el, hogy milyen ára van. Egyedül Isten igéje volt az, amelyik meg tudott állítani, és nagyon konkrétan vezetett ebben a dologban, ugyanis azt olvastam ekkor Ézsaiás próféta könyvében, miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. És valóban megtapasztaltam, hogy a felkeltett kívánság, a melengetett kívánság, azzal, amivel foglalkozunk, amivel sokat törődünk, az egy idő után eluralkodik az ember szívén, és akkor nem lesz más célja, mint hogy megszerezze, amit kíván. Olyan jó, hogyha azért Istenre is odafigyelünk, és olvassuk az igéjét, azért megtapasztalhatjuk ezeket a leállításokat, amikor Isten konkrétan megmutatja, hogy mire van szükségünk, és mire nincs. A következő kérdésünk az, hogy a 10. parancsolattal Isten vajon minden kívánságot megtilt? A bibliai válasz természetesen röviden az, hogy nem. A Biblia nem azt tanítja, mint a buddhizmus és a különböző keleti vallások, hogy az a cél, hogy a vágyainkat megsemmisítsük, hogy vágyak nélkül éljünk, és végül feloldódjunk, megsemmisüljünk a világszellemben. Ellenkezőleg a Szentírás tele van biztatással, hogy igenis kívánjunk dolgokat, hogy igenis vannak jó kívánságok. De figyeljük meg, hogy a 10. parancsolat hogyan is szól összefoglalva röviden. Ne kívánd a te fele barátodét. Tehát Isten azt tiltja, azt a kívánságot tiltja, ami az én fele barátomé, de ami az enyém, azt igenis kívánjam. Amit Isten nekem szánt, amit Isten nekem készített, amit Isten nekem akar ajándékozni, arra igenis törekedjek, azért igenis imádkozzak, azt igenis kívánjam és vágyjam. Erre bátorít bennünket, és arra, hogy ő az, aki minden szükségünket be tudja tölteni. Olyan szépen fogalmazza meg ezt a Zsoltáros a 34. Zsoltárban. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Erre bíztat bennünket Isten igéje. Igenis kívánjuk azt a jót, amit ő készített nekünk, azokat az áldásokat, azokat az ajándékokat. És hogyha Istenhez közeledünk és Istenhez ragaszkodunk, akkor semmi jót nem fogunk nélkülözni. Azonban azt is tudnunk kell, hogy Isten ezeket az ajándékokat, ezeket az áldásokat nem adja csak úgy oda nekünk. Aki jön és tartja a kezét, az üres kezét, a hitét, azt tele rakja mindenféle áldással. Ez viszont csak akkor működik, hogyha üresek a lelki kezeink. Hogyha görcsbe rándul a kezünk, ha ökölbe szorul a kezünk, és verjük az asztalt, hogy Istenem, de miért, és miért nem, akkor nem tud minket megajándékozni. Ha azért van ökölben a kezünk, mert éppen szorongatunk valami kis értéktelen dolgot, ami most még pillanatnyilag nagyon fontos nekünk, akkor szintén nem fog tudni megajándékozni. Csak akkor, ha mindent elengedünk, és a hitünk kezeit nyújtjuk, és azt kérjük, hogy Uram, te töltsd be, mert tudom, hogy egyedül te tudsz megelégíteni, tudom, hogy egyedül te tudsz békességet és boldogságot adni, amilyet senki és semmi más nem adhat. Tudjuk azt, és tudva azt, hogy ő, aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Erre biztat minket az ige. Nyújtsuk ki hitünk kezeit, és Jézus Krisztus érdeméért, és Jézus Krisztusban kérjük mindazokat az áldásokat, amiket Isten előre elkészített a mi számunkra. Aztán ez alapján, az ige alapján, a 10. parancsolat alapján arra a kérdésre is választ kell találnunk, hogy mit tegyünk, hogyha szembe akarunk fordulni az életünkben jelen lévő negatív kívánságokkal. Amikor a másét kívánjuk, amikor lázadóvá és keserűvé leszünk egy-egy be nem teljesült kívánság miatt. Ezen a ponton kapcsolódik, kedves testvéreim, a 10. parancsolat a 10 parancsolat preambulumához, bevezetőjéhez. Hogyha emlékszünk még a sorozatunk első részére, ott elhangzott az igehirdetésben, hogy az eredeti héber szövegben nem is felszólító módban, hanem kijelentő módban vannak ezek a parancsolatok. Nem ölsz, nem lopsz, nem paráználkodsz, stb. És hogyha így olvassuk a 10. igét, akkor az úgy szól, nem kívánod a te felebarátod házát, nem kívánod a te felebarátod feleségét, és folytathatnánk tovább. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten elmond valamit az elején. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ezért nem ölsz, ezért nem lopsz, ezért nem paráználkodsz, ezért nem kívánod a felebarátod házát, ezért nem kívánod a felebarátod feleségét. Azért, mert én a te Istened vagyok. Én a te személyes Istened akarok lenni. Én vagyok a te megváltód, aki a te szabadítód vagyok, aki megmutattam az én hatalmamat a te életedben, és ezért te hálából nem fogod ezeket a dolgokat tenni, mert tudod, hogy szeretlek. És ebből a szeretetből fakad az, hogy minden szükségedet nem te fogod betölteni, hanem én fogom betölteni. Mert én, aki teremtettelek és megváltottalak, jobban tudom, hogy mire van szükséged, mint te magad. Olyan jó lenne, hogyha ezt komolyan vennénk. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk a 10 parancsolatra tekinteni, hogy Isten már tett értünk valamit, és nekünk nem kell azon erőlködnünk, hogy jaj, hogyan tartsam be, vagy hogyan ne védsek ellene, hanem a bizalom és az Isten iránti hála motiváljon bennünket. Olyan szépen fogalmazza meg ezt a Szentírás János evangélium a 6. részében, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Aki Jézus Krisztushoz jön, aki tőle kéri az élete problémáira a megoldást, a kérdéseire a választ, a betegségeire a gyógyulást, az nem fogja éhezni és szomjazni a világot. Annak nem lehet majd a kívánságait különböző ilyen műanyag reklámokkal felkelteni, mert az egy sokkal biztosabb ponton áll a Jézus Krisztus kősziklájában, és tudja, hogy ő, aki teremtette, ő, aki megváltotta, minden szükségét be tudja tölteni. De hogyan működik ez a gyakorlatban, kedves testvéreim? Hogyan működik a gyakorlatban az, hogy a kívánságnak ellen tudjunk állni, és szembe tudjunk nézni vele? Amikor ránk törne a kívánság, kezdjünk el tudatosan hálát adni. Tudatosan hálát adni mindazért, amit Istentől már megkaptuk. Szedjük bátran új helyre mindazokat a dolgokat, amelyeket áldásként és ajándékként tőle kaptunk. Még a leghétköznapig, még a legegyszerűbb dolgokat is. Azért, hogy látunk, hallunk, hogy tudunk járni, hogy van hol laknunk, hogy van miben ruházkodnunk, hogy van mit ennünk, ami talán olyan természetes, de ha egy kicsit körülnézünk a minket körülvevő világban, meg fogjuk látni, hogy ezek egyáltalán nem természetes dolgok, és ezek egyáltalán nem egyszerű dolgok. És akkor, hogyha ezeket meglátjuk, akkor a kívánság már nem is lesz olyan nagy, és nem is lesz olyan erős. Mert meg fogjuk látni, hogy milyen gazdagok vagyunk mi. Hogy ki az, aki a mi mennyei atyánk, és ő mit tett értünk. És a hála lehet eszköz a mi kezünkben, lehet fegyver a mi kezünkben a kívánság ellen. Ha ezt megtesszük, akkor egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy az ajándékokról az ajándékozóra emelkednek a mi lelki szemeink. Ilyenkor látjuk meg, hogy életünk legnagyobb kincse tulajdonképpen maga Isten. És amikor ezen a földön elveszítjük szerelmünk minden tárgyát, ő akkor is megmarad számunkra egy örökké valóságra. Mert az ajándékozó egymagában többet ér, mint az összes ajándéka együttvéve. Így vall erről a zsoltáros. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. Te tanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Tehát elmondhatjuk, hogy a kívánság leküzdésében az egyik eszközünk a hálaadás. A másik eszköz az Isten iránti bizalom, hiszen tudjuk, hogy a mi mennyei atyánk jól tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle, még ajkunkon sincs a szó, ő már egészen érti, és felettébb megadja, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Olyan sokan elmondhatjuk szerintem, akik itt vagyunk, hogy imádkoztunk valakiért, vagy valamiért, és Isten sokkal többet és sokkal nagyobbat adott, mint amit mi el tudtunk képzelni, mint amit mi magunk kértünk. A harmadik eszköz pedig, amivel leküzdhetjük a negatív kívánságainkat, ha elkezdünk törekedni Isten ajándékai és áldásai után. Hogyha imádkozva értük az Isten ajándékaiért és áldásaiért, hogy elnyerjük tőle, tisztítjuk az életünket, és odafigyelünk arra, hogy mi az, amiben nekünk kell megváltoznunk. Mi az, amiben nekünk kell megújulnunk. Mert lehet, hogy régen odaadott volna már Isten nekünk dolgokat, hogyha mi még nem ragaszkodnánk görcsösen más értéktelen kacatokhoz. Lássuk meg, és kérjük Istent, hogy adjon lelkilátást, hogy mi az, amit le kell tennünk, mi az, amit ki kell dobnunk az életünkből, ki kell takarítanunk, hogy legyen ott helye az Isten ajándékainak, az Isten áldásainak. Hogyha szeretném azt, amit a másik már elért, akkor ne tőle vegyem el, hanem én magam hozzak létre értékeket. És végül a 10 parancsolat összefoglalásaként feltehetjük a kérdést, ki tudja tehát az Isten parancsait betartani? Ki tud a 10 parancsolat szerint élni? Első ránézésre, kedves testvéreim, a Biblia elég lehangoló választ ad, mert azt mondja senki. Senki nem tudja betartani maradéktalanul a törvényt. Egy valaki van, Jézus Krisztus. És olyan vigasztaló volt olvasni azt Cseri Kálmán egyik igehirdetésében, hogy Jézus Krisztus és azok, akiknek a szívében Jézus Krisztus él a hit által. Azok tudnak az Isten törvénye, az Isten parancsa, az Isten akarata szerint élni, akiknek a szívében Jézus Krisztus az Úr. De hogyan működik ez? Erről így beszél az Ószövetségben Ezékiel próféta. Ezt mondja az Úr, adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Csak így működik a 10 parancsolat megtartása. Ettől eltérő módon nem lehetséges, csak emberi erőlködés, csak emberi szenvedés. Csak ha új szívünk van, csak ha Istentől kapott új életünk van, akkor tudunk az Isten rendje szerint élni. Nem más ez, mint a megtérés, vagy ahogy egy másik helyen mondja a Szentírás, az újjászületés, amikor Jézus mondja a köztiszteletben álló vallásos, idős Nikodémusnak, szükség néktek újonnan születnetek. Enélkül nem megy. Enélkül nem csak az örök életet nem tudjuk elnyerni, hanem itt a földön sem lehetünk boldogok, és nem tudunk az Isten akarata és rendje, parancsa szerint élni. Úgy történik ez, hogy az ember befogadja a szívébe Jézus Krisztust. Kéri, hogy onnantól kezdve ő legyen az élete, a gondolatai, a szavai, a tettei, a kívánságai, a motivációi ura és királya. És megtisztítja magát azoktól a bűnöktől, amelyek elválasztják őt Istentől. Ez a megtérés. Ilyenkor Isten az, aki az ő szent lelke által a szívünkbe írja az ő törvényét. Nem külső törvény, nem kőtáblákra írt törvény lesz már, hanem a szívünk hústábláira írt törvény. Életünk részévé válik az Isten terve, az Isten akarata. És ilyenkor már nem kívülről fogjuk tudni a törvényt, hanem belülről. Nem külső kényszer lesz, hogy jaj, mi lesz, ha nem tartom be, hanem belső motiváció és ösztönző erő, hogy hálából, Isten iránti hálából engedelmeskedek neki, és kész vagyok az ő akarata szerint élni. Nem csak azért, mert tudom, hogy ez őt dicsőíti, hanem azért is, mert tudom, hogy ez nekem jó. mert Isten nem bekorlátozni akar az ő igéivel, a 10 parancsolattal, hanem azt akarja, hogy kiteljesedjen az életünk. És ilyenkor, amikor eljutunk az Isten iránti igazi hálára, akkor rengeteg energiánk szabadul fel, kedves testvéreim. Nem fogunk görcsölni, nem fogunk szenvedni, nem fogunk epekedve kívánni, nem fogjuk kívánni a másét, hanem az Isten iránti hála felszabadít, hatalmas erőket szabadít fel. Felszabadít arra, hogy Isten dicsőítsen, felszabadít arra, hogy neki engedelmeskedjek, és felszabadít arra, hogy végre észrevegyem a másik embert. Hogy nem magam körül, meg a saját kívánságaim körül forogjak, hanem észrevegyem a másik szükségét. És ne csak magamnak akarjak élni, hanem lássam meg a másikat, és amit én Istentől kaptam, azt adjam tovább neki. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha Jézus lesz az életünk ura, a szívünk királya. A 10. parancsolat tehát a szívünkről szól. Megérteti velünk, hogy csak akkor lehetnek Isten szerinti kívánságaink, hogyha ő ad nekünk új szívet, ha ő az életünk ura és királya. Mert ő nem javítgatja a mi szívünket, hanem egy egészen újat ad. Nem javítgatja a mi törvényeit betartani képtelen szívünket, hanem ad egy új szívet. A régi helyett egészen újat. A velünk született lelkiség és lelkület helyett az ő tulajdon szent lelkét adja nekünk, hogyha kérjük, ha kitárjuk előtte a szívünket. Egyik énekes könyvi énekünk a 377. dicséret olyan szépen fogalmazza ezt meg a 2.-3. verszakában. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed műve. Te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégezője, te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket, a sok hiába valóságtól, e családvilágtól, hogy az igének hallgatói, legyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen. Adja Isten, hogy mindnyájan eljussunk az Isten erejéből, az Isten dicsőségére történő gyümölcstermő életre. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért. Köszönjük neked, hogy te nem csak felületi kezelést adsz a mi problémáinkra, hanem a szívünk legmélyére is oda világítasz, és megmutatod a sebeket, a beteg helyeket, megmutatod, hogy mi az, ami az életünket megkeseríti, elkedvetleníti. Köszönjük, hogy te nem csak a problémát tárod fel, hanem megadod a megoldást, a gyógyulást is. Köszönjük, hogy a te igéd kétélű kardja nem csak megsebez, hanem be is kötöz. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy a mi bűneinknek, a mi lázadásainknak olyan sokszor a kívánság, az összehasonlítgatás az oka. Bocsáss meg, hogyha olyan sokszor természetesnek veszünk ajándékokat, természetesnek veszünk áldásokat, amelyeket tőled kaptunk. Kérünk, adj nekünk lelki látást arra, hogy meglássuk mindazt a jót, amit tőled kaptunk, és tudjunk ezért szívből hálát adni. Hogy ne az összehasonlítás, hogy ne a kívánság, ne az emiatti epekedés legyen az életünk jellemzője, hanem a benned való öröm, a neked való hálaadás, és ez tudjon felszabadítani bennünket arra, hogy neked éljünk, hogy téged dicsőítsünk, hogy a mellettünk lévőkön könyörüljünk. Atyám, könyörgök most azokért, akiknek a szívében, itt a jelenlevők között még nem Jézus Krisztus az Úr. Add, hogy megértsék és meglássák, hogy nem csak örök életük függ ettől, hanem a földi boldogságuk, az ő megszentelődésük, a te igédnek a megtartása is. Munkálkodj az ő szívükben, hogy tudják átadni az életüket neked, te teremts bennük új életet, új szív a te szent lelked által. És kérünk azokért, akik veled járunk már, hogy tudjunk a keskeny úton tovább haladni előre, győzelemről győzelemre. Te segíts meg bennünket a hitünk harcaiban, add, hogy meglássuk az ördög csapdáit, és tudjuk kikerülni azokat. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, ami egész gyülekezetünk közösségét. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, vagy akik egy régi szerettük elvesztésére emlékeznek. Te adj vigasztalás nekik. Te légy a betegek gyógyítója. A rászorulókon te segíts és te könyörülj, és add, hogy mi lehessünk a te meghosszabbított kezed ebben. Azért könyörgök, mennyei atyám, hogy te légy azokkal is, akik a tegnapi éjszaka folyamán nagy tűzvészben tragédiát kellett megéljenek. Te légy azoknak a gyászolóknak is a vigasztalójuk, és vonn magadhoz őket a te szereteteddel. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, mindazokat a keresztényeket, akik szerte a világban téged dicsőítenek. Áld meg az ő életüket, áld meg a misszionáriusok munkáját, és könyörgünk most különösen azokért, akik hátratételt vagy üldözést szenvednek a te ügyedért, a te nevedért. Erősítsd az ő hitüket, áld meg az ő bizonyságtételüket, add, hogy legyen gyümölcstermő az ő életük. És ugyanígy a magunk életéért is könyörgünk, hogy a hétköznapokba visszatérve tudjunk rád figyelni, tőled kérve és várva minden szükségünk betöltését, hogy tudjunk mi is gyümölcsöt teremni a te nagy neved dicsőségére. És hozzuk eléd még, atyánk, egész egyházunkat és nemzetünket, hogy szent lelked által te adj nekünk megújulást, te adj nekünk ébredést. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ezt mondja az Úr, adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Amen. Hallgassuk meg az egyházközségünk Timóteus ifjének a nyári táboráról szóló beszámolót.
Áldás békesség. Kasztákó és Teodóra vagyok. Hálás vagyok az Úrnak, hogy hívő családba születtem. Református papunoka vagyok, hitben neveltek. Jézus a születésemtől kezdve formálta a megtérésemet, a hit mindig az életem része volt. Az idei táborban sokat hallottam a megtérésről, több bizonyságtételt is hallhattam, és rájöttem, hogy a személyes döntésem még hiányzik. Ezután letettem Jézus kezébe az életemet, meghoztam ezt a döntést, és azóta is az ő gyermeke vagyok. A táborban kaptam egy igét, Ézsaiás könyvéből, az 54. fejezet 10. verse. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Mondja könyörülő urad. Áldás békesség.